Sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Szívem kívánsága az, hogy mindannyian az ő áldásában részesüljünk. Egy hatalmas emberről szeretnék beszélni, és a legnagyobb, aki azt mondta neki, maga Isten, kérj, amit akarsz. Meg vagyok győződve, hogy már tudjátok is, hogy kiről volna szó. De ebbe ne felejtsétek el, hogy mindannyian bele vagyunk foglalva. És meg vagyok győződve, hogy az életünk során vannak olyan dolgok, amikor Isten hozzánk szól, és azt mondja nekünk, kérjél bátran, amit akarsz. Valahol Salamonnak is volt ilyen alkalma, amikor Isten azt mondta neki, kérj, amit akarsz. Nem tudom, mennyire volt olyan tapasztalatotok, amikor esetleg olyan körülmények közé kerültetek, hogy arra gondoltatok, hogy vajon Isten meghallgatja az imámat? Vajon elfogadja az imámat, amit kérek? Vagy eltaszít? Ilyen nem létezik. A Szentírás telve van azokkal, olyan személyekkel, akik hűségesen hozzájárultak, Isten meghallgatta és elfogadta őket. Hadd olvassuk el a Királyok első könyvének 3. fejezetének 5 versét. Megjelenék Gibeonban az Úr Salamonnak azon éjjel álmában, és mondta az Isten, kérj, amit akarsz, hogy adjak néked. A címébe az elmélkedősnek csak ennyit tettem oda, kérj, amit akarsz. De a Biblia többet is mond. Miért mondta, és miért bátorította Salamont arra, hogy kérj, amit akarsz, hogy adjak néked. Gondoltunk-e arra valamikor, amikor úgy imában Istenhez járulunk, hogy vajon mindig akar adni nekünk valamit? Vajon mindig halljuk azt a szót, amit Isten az ő lelke által hozzánk izen, hogyha letérdesz és hozzám járulsz, bátran kérjél, amit akarsz. Ez volt Isten részéről elhangozva az Úr próbatétele Salamonhoz, a fiatal királyhoz. Salamon még fiatalon került trónra. És figyeljétek meg, hogy kitől kapott valamit a földi szüleitől. Édesanyjától megkapta a szépséges Betsabétól a szépséget tőle örökölte, s vonásait az ő arcán és az ő életében atyától kapta a hírnevét. Fény, tisztelet és hatalom vette őt körül. Uralkodásának kezdetén. És ezt kapta Isten részéről ismétlen, kérj, amit akarsz. De vajon mire lenne még szüksége egy ilyen embernek? Kérhet most olyan bőséget, amelyet elpazarolni nem lehet. Hadsereget, amely legyőzhetetlen. Talán hosszú életet, amely örömben telik el, Isten megígérte, hogy kérését megadja. Így most élhet az alkalommal. És gondolom, hogy mindannyian ugyanúgy élhetünk az alkalommal. Mert Isten ígéretében belefoglalva engem és mindannyiunkat, élhetünk avval az ígérettel, amit ígért. És ne tegyünk semmi olyat, hogy ne higgyük és ne legyünk meggyőződve arról, hogy amit kérünk és amit ígér, hogy nem adja meg. Mindig is megadja. Mert Isten minden alkalomkor, ha hozzájárulunk, ő ígéretét kiegészíti avval, hogy meghallgatja a kérésünket. Mekkora kiváltság, és egyben kísértés is ez a három szó. Kérj, amit akarsz. Nagy kiváltság, amikor valakinek azt mondják, hogy bátran jöjj hozzám, bátran emeld fel szavadat, és mondd el, mit szeretnél. Ilyen a mi Istenünk. Így hív meg bennünket, hogy bátran járuljunk hozzá, és ami a mi szívünkön van, és amit szeretnénk, kérjük és mondjuk el. Ő eldönti azt, hogy mit fog megadni, mert tudja azt. Valamikor hallottam egy olyant, hogyha valaki úgy képzeli, hogy az ő imája nem lett meghallgatva, vagy az ő kérését nem teljesítette Isten, annak az lehet az oka. Mint az apa a gyermeknek, a kisgyereknek, ha kéri az ollót vagy a kést, odaadja? Nem. Attól távol tartsa a gyereket. Miért? Mert avval saját testén is kárt okozhat. Ilyen a mi Istenünk is, higgyétek el. Azért vannak olyan dolgok életünkben, amire úgy gondoljuk, hogy ezt nagyon szeretnénk, és ez nagyon nagy szükségünk volna, de Isten mégis nem adja meg. Miért? Mert nem válna javunkra. Salamon imája, ahogy felolvastam a Biblia versből, Gibeonban a régi oltár előtt így imádkozott. Olvassuk el a következő verseket ugyanebből a részből, a három rész 7-től a 9-ig terjedő verseket. És most, ó Uram, ó én Uram, Istenem, te tedd a te szolgádat királyá, Dávid az én atyám helyett, én pedig kicsin gyermek vagyok, nem tudok kimenni és bejönni. És a te szolgád a te néped között van, amelyet te meg magadnak választottál. Nagy nép ez, amely meg nem számláltathatik, meg nem számlálhatathatik, meg nem írattathatik a sokaság miatt. Adj azért a szolgádnak értelmes szívet, hogy tudja ítélni a te népedet, és tudjon választást tenni a jó és a gonosz között. Mert kicsoda kormányozhatja ezt a te nagy népedet. Salamon a nép előtt áll, és imádkozik. Lehetséges, hogy sok minden az ő elméjén és az ő gondolkozásában végigment. És gondolt arra, hogy mi lenne a legjobb, amire nagy szükségem lenne. Mi lenne az, amiben Isten engem meghallgatna, és amire azt kérte, hogy kérjek, amit akarok, arra hadd halljuk, milyen választ adna. Krisztus azt mondta, nekünk szólva az íge és az akkori időben, amikor elhangzott, hanem keressétek először Istennek országát és az ő igazságát, és a többiek mind megadatnak néktek. Máté 6.33. Milyen kedves volt Salamon az Úr előtt. Az Úr is, mikor ránézett, Isten azt látta benne, hogy milyen egy csodálatos király lesz belőle. Milyen kedves volt Isten előtt. Olvassuk el ezt is. Milyen meglátása volt Istennek részéről. A 10. verstől a 13-ig szeretném felolvasni. Ugyanebben a részben, Királyok első könyve, 3. rész, 10-től 13-ig. És tetszéke beszéd az Úrnak, hogy Salamon ilyen dolgot kért. Mondta azért az Isten néki, mivel hogy ezt kérted tőlem, és nem kértél magadnak hosszú életet, sem nem kértél gazdagságot, sem pedig nem kérted a te ellenségeidnek lelkét, hanem bölcsességet kértél az ítéletre. Ímé a te beszédet szerint cselekszem. Ímé adok néked bölcs és értelmes szívet, úgyhogy hozzád hasonló nem volt előtted, és utánad sem támad olyan, mint te. Sőt, még amit nem kértél, azt is megadom néked, gazdagságot és dicsőséget, úgyhogy a királyok között nem lesz hozzád hasonló senki minden te idődben. Ha megfigyeljük, Isten az ő terve szerint, és az ő akarata szerint nyilvánította ki azt Salamon iránt, amit szeretett volna látni Salamon életében. A példabeszédek egyrészt 7 versét még szeretném hozzáolvasni, ahol ugyancsak az ő leírásából vannak ezen szavak. A példabeszéd egy rész 7 versét szeretném olvasni. Az Úrnak félelme feje a bölcsességnek, a bölcsességet és erkölcsi tanítást a bolondok megútálják. Az Úrnak félelme feje a bölcsességnek. A bölcsességet és erkölcsi tanítást a bolondok megútálják. Létezik ilyen is? Megtörténik ilyen is? Vannak olyan emberek, ne gondoljunk teljesen, akik esze nélkül foglalkoznak a dolgokkal, hanem milyen emberekről, vagy milyen személyekről van ez a kifejezés, hogy a bolondok megútálják. Nem lehet egészen az elme bajosokról eztet mondani, hanem olyan emberekről, akik nem szeretik Istennel való kapcsolatot létesíteni, akik nem szeretik Isten tisztelni és becsülni, és akik azon felül, hogy tisztelnék és becsülnék Istent, ahelyett inkább mással foglalkoznak. Isten olyan bölcsességgel áldotta meg Salamont, amiben neked és nekem is részünk lehet, hogy nevét a bölcs szóval jelöljük. Bölcsessége kitűnt, mert Istentől ezt kért, és Isten megadta neki. Ugyancsak visszatérek a Királyok első könyve 3. fejezetének 16-tól egész a 28-ig terjedő versig. Egy kicsit hosszú lesz, de úgy vettem észre, hogy sok tanulság van mindannyiunk részére a mostani időben is. A 3 rész 16-tól a 28-ig. Abban az időben jött a királyhoz két parázna asszony, és megálla ő előtte. És mondta az egyik asszony, kérlek, uram, én és ez az asszony egy házban laktunk, és szültem őnál abban a házban. És harmadnapon, nappal, az én szülésem után ez az asszony is szült, és együtt valánk, senki idegen nem volt velünk a házban, hanem csak mi ketten valánk abban a házban. És ennek az asszonynak éjszaka meghalt a fia, mert ráfeküdt. És felkelt éjfélkor, és elvitte az én fiamat mellőlem, mert a te szolgáló leányod aludt, és azt maga mellé fekteti, míg az ő megholt fiát én mellém fekteti. Mikor pedig hajnalban felkeltem, hogy megszoktassam az én fiamat, ímé megholt, de reggel jól megnézegetvén láttam, hogy az nem az én fiam, akit én szültem. Mondta pedig a másik asszony, nem úgy van, az én fiam az, aki él, a te fiad pedig az, aki meghalt. Amaz viszont mondta, nem, hanem a te fiad az, aki meghalt, és az én fiam az, aki él, és ekképpen versengettek a király előtt. Köszönöm, Julika. Akkor mondta a király, ez azt mondja, ez az én fiam, aki él, és a te fiad az, aki meghalt. Amaz meg ezt mondja, semmiképpen nem, hanem a te fiad az, aki meghalt, és az én fiam az, aki él. És mondta a király, hozzatok nekem kardot, és mikor odahozzák a kardot a király elé, mondta a király, vágjátok két részre az eleven gyermeket, és adjátok az egyik részt egyiknek, a másikat pedig a másiknak. Ekkor mondta az az asszony, akié vala az élő gyermek a királynak, mert megindult szíve gyermekén, kérlek, uram, adjátok néki az élő gyermeket, és ne öljétek meg őt. A másik pedig azt mondja vala, se az enyém, se tied ne legyen, vágjátok ketté. Akkor felel a király, és mondta, adjátok Amannak az élő gyermeket, és meg ne öljétek azt, mert az az ő anyja. És mikor hallotta az egész Izrael ezt az ítéletet, amelyet tett vala a király, félék a királynak orcáját, mert látták, hogy Isten bölcsessége van az ő szívében az ítéletekre. Amikor egy ilyen eldöntési feladatot kellett elvégezzen Salamon, akkor jelent meg az tulajdonképpen, hogy az isteni bölcsesség az, amely felvilágosította és megmutatta, hogy valójában bölcs ember. Itt vált valóra az, amikor azt kérte, hogy bölcsességet adjon Isten néki, hogy tudja ítélni Izrael népét. És valójában látható lett az, hogy igenis helyesen és isteni végzés szerint, ahogy kapta a bölcsességet, aszerint mutatta be. Az ország Izrael népe körületi országaiból a királyok csodálták a bölcsességét. 3000 példabeszédet mondott, és 1005 éneket szerzett, ez volt az ő létrehozott bölcsességének mintája. Feltehetjük a kérdést, mi is kérhetünk, mint hajdan Salamon, ahogy kért. Nekünk is ígéri az Úr, hadd halljuk Istennek ígéjét. Jeremiás prófétának 33. fejezetének 3 versét szeretném hozzáolvasni, amikor úgy látjuk meg a dolgokat, hogy valójában mi is megkaphatjuk azt az ígéretet, amit Isten adott Salamonnak. A 33. fejezet 3 versét szeretném olvasni, amely a következőképpen hangzik. Kiálts hozzám, és megfelelek, és nagy dolgokat mondok néked, és megfoghatatlanokat, amelyeket nem tudsz. Nekünk is ígérve van a bölcsesség, a helyes ítélő képesség. Azt mondja, és meghív bennünket, és azt mondja, kiálts hozzám, és megfelelek, és nagy dolgokat mondok néked, és megfoghatatlanokat, amelyeket nem tudsz. Olyan dolgokat fog adni, és olyan dolgokba lesz részünk, ha hozzá kiáltunk, amire szükségünk lehet, mert Istentől kapjuk azt. Dánielnek, hogy összekapcsoljam az ő életéből is a következő dolgokat. A 3 ifjúnak ő segíteni fog, és segített rajtuk, és az az Isten, aki Dánielnek, Salamonnak, és a 3 ifjúnak válaszolt az ő kérésükre, ő segíteni fog neked is, és nekem is. Hogy olvastuk? Kiálts hozzám, és én felelek, megfelelek. A legnagyobb szükségünk az, amire nagyon szükségünk lenne a mostani időben. Mit gondoltok, mi az? 2 nagy szükség lenne, amire nagy szükségünk lenne, és kellene, hogy érezzük ennek szükségletét. Elsősorban az újjászületés, ami szükség lenne, mert Isten megadja nekünk, hogy újjászülessünk, mert azt mondja az egyik Biblia versében, hogy mit fog tenni? Elveszi a kőszívet, és hússzívet ad nekünk. Ez lenne az újjászületés. Amikor nem úgy gondolkozunk, amikor már nem úgy teszünk, és nem úgy cselekszünk, ahogy eddig tettünk, hanem megértettük azt, hogy nekünk új szívet adott Jézus, és az új szív után nagy szükségünk van, hogy helyesen és bölcsen tudjuk tölteni napjainkat. Milyen világot élünk ma? Tegyük fel a kérdést. A mai világot elragadta a hatalom vágy. Pedig tudjuk, hogy a tudás, a gazdagság, a hírnév idővel a porba hull. Bölcsességre van szükségünk, hogy különbséget tegyünk a jó és a rossz között, hogy ne homokra, hanem kősziklára építsük a mi lelki házunkat. Még egy nagy szükség van, amire nagyon szükségünk lenne. Életszentségre van szükségünk. Ellen G. White a következőkben így tanácsol bennünket. És be van mutatva az ő írásaiban, hogy hogyan mutatta be, hogy milyen imát mondott ő Istenhez. Így imádkozott 1903-ban, amikor a generálkonferencia ülésén részt vett, egy különleges kérése volt neki. Jöjj, Uram Jézus, fogadj el, ahogy vagyunk. Add reánk életszentséget, öltönnyét. Vedd le rólunk bűneink terhét. Te azért jöttél-e földre, hogy ezt tedd minden ember számára. Fájlaljuk, hogy eltávoztunk tőled. Jöjj, tégy bennünket isteni természeted részessévé, hogy győzhessünk a világ romlottsága felett. Add, hogy szavad, szereteted és lelked lakozzon bennünk. És így méltókká legyünk veled lenni, lelki ajándékok kincstára. 166. oldalról volt ez a felhívás. Következik a Jézus tanácsa az ő népéhez. A Lukács 21. fejezetéből szeretném folytatva olvasni a Lukács 21.36 versét. Lukács 21.36. Vigyázzatok, azért minden időben, kérvén, hogy méltókát étessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, amik bekövetkeznek, és megállhassatok az embernek fia előtt. Így hangzik Istennek, Jézus Krisztusnak üzenete. Vigyázzatok! Minden időben, nem azt mondja, hogy némelykor vigyázzatok, ha lássátok, hogy veszély van, hanem az a felhívás szól hozzánk, hogy minden időben kérjük, hogy méltókká tétettessünk arra, hogy elkerüljük mindazokat, amik bekövetkeznek. Mert csak úgy lesz győzelmünk, és úgy állhatunk meg Isten előtt Jézus Krisztus jövetelekor, az embernek fia előtt, hogyha a mai időt felhasználjuk, vigyázva és készülve a vele való találkozásra. Még egy fontos kérés is lehet, és használhatunk. Kérjük az Urat, megváltunk, mosd meg, és tiszták leszünk. Nem lehetünk közömbösek, ezért árazd ránk szent lelked erejét, mert készek vagyunk befogadni téged. Valóban? Tedd fel önmagadnak a kérdést. Ha ezt kéred, hogy a szent lelkének ereje töltse be életedet és szívedet, akkor tegyük fel magunknak a kérdést. Készek vagyunk befogadni Jézust az ő lelke által? Egy pár olyan gondolatot szeretnék még mielőtt befejezném, ami arra segítene bennünket, hogy valójában hogyan is tudnánk és tudnánk a mi jellemünket Jézus Krisztus jelenléte által, az ő szent lelke jelenléte által felkészíteni az örök élet számára. Így hangzik. A jellemfejlesztés a legfontosabb munka, amelyet valaha emberekre bíztak, és komoly tanulmányozás soha se volt fontosabb, mint most. És úgy látszik sok esetben, hogy most van az az idő, amikor jobban el van hanyagolva. Komoly tanulmányozás, és hogy komolyan gondoljunk a lelkélet és a jellem felkészítésére. Ahelyett, hogy ezt megszívlelnünk, hogy most van a legfontosabb alkalom. Soha nem volt fontosabb, mint most. Még soha se hívtak el egy nemzedéket oly fontos feladatra, mint a mostanit. Kik ezek? Tagja vagy ennek a szervezetnek? Tagja vagy ennek az egyháznak? Akkor vegyük komolyan. Mert még sohasem hívtak el egy nemzedék nem volt elhívva oly fontos feladatra, mint a mostani, te meg én. És figyeljük meg tovább a felhívást. Fiatal férfiakat és nőket még sohasem fenyegettek oly nagy veszedelmek, mint ma a jellemszilárdság két dologból áll. Még mindig az a veszély, nem csak fiataloknak, nekem is és nektek is mindannyiunknak. De tudomásul kell vegyük azt, hogy még soha se fenyegettek oly nagy veszedelmek, mint ma, a mai időben. Egy pár tanács mindannyiunk részére. Ahogy említettem már, a jellem szilárdság két dologból áll. Hogy a lelki jellemed szilárdá váljon, két dolog fontos, amit állandóan nap mint nap kellene használni. Az első az akarat. Már említettem lehet, de ha nem említettem, most újból említem. Sokszor úgy vagyunk, hogy gondolunk valamit, és azt mondjuk, hogy ezt meg kellene csinálni. Ez egy jó gondolat. Tervezzük meg és csináljuk meg. Jön egy másik gondolat, az is jó, ezt is meg kéne tenni. Ezek a gondolatok, ezek a tervek jó dologra vezetnének, ha engedelmeskednünk. De ha az életünkben csak gondolat marad, és az akarat erő nem lép életünkben valóságá, akkor a gondolat elszáll, a tervek megszűnnek, és sohasem lesz eredménye. De ha jellemszilárdságra gondolva azt szeretnénk, hogy szilárd jellemünk legyen, akkor kezdjük el gyakorolni az akaratot. És az akarat erejéből és az önuralom erejéből ezek létre segítnek bennünket, hogy jellemszilárdsággal tudjunk rendelkezni. Most van itt az idő mindnyájunk számára, hogy hasznos jellemet fejlesszünk e földi életre és az eljövendő örök életre. Olvastuk Jézus tanácsát, hogy a mindennapi életben, amikor valamikor úgy gondoljuk, hogy most már biztonságban vagyunk, most már elég erős vagyok ahhoz, hogy megálljak, és elég erős vagyok ahhoz, hogy az én jellememet, az én akaratom szerint kivitelezzem és láthatóvá tegyen. Akkor mindig gondoljunk arra, a Lukács evangéliumából, amit olvastam a 21 rész 36 versében. Vigyázzatok azért minden időben. Ha nem vigyázunk minden időben, könnyen csapdába esünk. Könnyen a sátánnak hatalmába kerülünk, és ő azt fog tenni, amit ő akar velünk. Nem amit mi akarunk, hanem amit ő akar létrehozni életünkből. És elsősorban mit fog tenni? Hogy mindenképpen eltávolítson Istentől. Mindenképpen megszakítsuk életünkből azon dolgokat, hogy kérjünk, amit akarunk. Mert ő megígérte, hogy megadja. És még egyszer ismétlem, vigyázzatok azért minden időben, kérvén, hogy méltóká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, amik bekövetkeznek, és megállhassatok az embernek fia előtt. Ahogy említettem, gondolunk arra, amikor olvassuk Istennek üzenetét, Istennek hozzánk szóló szavait. És gondolva arra, hogy igyekszünk is vigyázni. De ne a magunk erejére támaszkodva vigyázzunk, hanem engedjük, hogy Jézus Krisztus ereje legyen látható életünkben. És arra gondolunk, hogy el fogjuk tudni kerülni mindazt, amik bekövetkeznek, nem lesz biztos, hogy sikerül. De ha vigyázunk, és méltóká tétetünk arra, hogy el tudjuk kerülni, mert Jézus Krisztus jelenléte és az ő szent lelke vezetése által, akkor siker fogja követni életünket. Mert csak úgy fogunk tudni megállni az embernek fia előtt, ha vigyáztunk. Ne csak akarjunk, ne csak gondoljuk, hogy valamit kellene tegyünk, valami mást kellene, ne tedd, engedd Jézus Krisztusnak szent lelkét, hogy ő tegye azt, amire szükséged van. Az Úr Jézusnak kegyelme, szeretete, hallgassa meg a mi kérésünket. És amikor imádkozunk és halljuk a fülünkbe, hogy kérj, amit akarsz, és megadom néked, akkor legyünk figyelmetesek, és vigyázzunk, hogy az ő neve dicsőítését meg ne szégyenítsük, az ő nevére szégyent ne hozzunk, hanem dicsőséget és magasztalást. Erre segítsen meg az ő kegyelméből.